Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Káposzta Zoltán neurológussal és Jászberényi József andragógussal beszélgetünk az agyunkról és az életen át tartó tanulásról. Káposzta Zoltánt kérdezem most, hogy az ön kategóriája szerint, tehát orvosilag, meghatározható-e, hogy ki az, aki idősnek számít? Hiszen annyiszor használjuk ezt a kategóriát és a legváltozatosabb korokra.
Olyan szempontból mindenképpen, hogyha most leszűkítjük ezt a központi idegrendszerre, de bármely más szervünkre is vonatkoztathatjuk, hogy azt lehet mondani, hogy minden egyes életkorban megvan az, hogy hogyan kell annak a szervnek kinézni, hogyan kell annak működnie.
Tehát ez a korának megfelelő.
Korának megfelelő, igen.
Messzes.
Így van, ahogy gyakorlatilag itt a különböző dokumentumokban szokott szerepelni. Tehát, hogyha ettől eltér akár az alaktanának, a szervnek, akár a működése, akkor azt lehet mondani, hogy az életkorához képest ilyen rosszabb állapotban van. Ez okozhatja különböző betegség.
Ez de... világos, de meg lehet azt határozni, hogy az orvostudományban valaki mikortól számít idősnek? Vagy ez szubjektív?
Nem, vannak ennek megfelelő kategóriái, tehát gyakorlatilag kategorizáltatik ez, hogy gyakorlatilag. Ez konkrétan? Annyiban, hogy egy 65 éves kor feletti már időskornak számít, és aztán utána, hogyha 80 felett, akkor agkornak számít. Tehát megvannak ezek a definíciók, de én azt gondolom, hogy egy picikét a 21. században ezek a kategóriák az én szubjektív véleményem szerint felül lesznek írva, lévén, hogy a társadalmak öregszenek, ami azt jelenti, hogy a várható élettartam az folyamatosan növekszik. Tehát egy olyan diskrepancia van itt a medicinában, hogy egyfelől nagyon sok fiatal honfitársunkat elveszítünk, tehát ez igen. Nem csak Magyarországon, különböző országokban, tehát hogy lejjebb tolódott az a határ, hogy valaki mondjuk egy infarktus, tehát sztrókot kap, de ugyanakkor akik túlélték ezeket, arra kell felkészülniük, hogy így mondjam, hogy a korábbi évtizedekhez képest számított átlagos életkornál idősebb kort fognak megélni.
Hát magyarul nem tudjuk meghatározni mi se. Itt egy csomó minden elhangzott, a 62 év, a 65 év, ami alatt ugye középkorúnak számít az ember, de vajon idősnek számítanak-e a 11. kerületben azok, nagyon sokan, úgy tudom, hogy legalább 30-40 ezeren vannak, akik az Új Buda 60 plusz programban részt vesznek. Toldi Tamás, a 11. kerületben az Új Buda 60 plusz program kidolgozója a vonalban. Jó napot kívánok!
A kezét. Szerintem nem számítanak idősnek. Az Új Buda önkormányzatának idősbarát programjában könnyű a meghatározása a kornak, hiszen mi a 60. életévüket betöltött kerületi lakosok számára készítettük ezt a programot.
És őket tartják idősnek? Az előbb azt mondta, hogy
nem tartjuk őket idősnek. Én azt gondolom, hogy sokan nagyon-nagyon jó fizikai és mentális kondíciónak örvendenek, hála jó Istennek. Nagyon-nagyon sok közöttük a szellemileg, testileg friss, és természetesen azért sokan vannak, akik különböző fizikai hátrányokkal, betegségekkel bírnak. Valóban 40 ezer fő az a populáció, amit a kerületben 60. életévet betöltött populációnak nevezünk, és nagyon sokrétű összetett programmal próbálunk számukra hasznosnak lenni, és az ő életminőségüket javítani.
Igen, mi egyre vagyunk most itt kíváncsiak, hogyha ezt röviden össze tudná foglalni, hiszen az életen át tartó tanulásról beszélgetünk, hogy képesek-e arra, hogy hozzásegítsék azokat a 60 fölötti embereket, akik tanulni szeretnének, és nem pusztán kötő tanfolyamon részt venni, hanem valami komolyabbat, vagy mást, hogy akár szakmát, bármilyen furcsa, hiszen ez is egy felvethető kérdés, akár új tudást szerezzenek meg, tehát beiratkozzanak akár egy egyetem valamilyen szakára, vagy pedig egy olyan képzést szerveznek nekik, ami egy magasabb színvonalú képzést jelent.
Igen. Az időskorúak a kerületben csináltunk egy felmérést, mi megkérdeztük az időskorúakat, hogy mi az, amire kíváncsiak, mi az, amit tanulnának.
És mi lett a vége?
A vége az lett, hogy az internet és a számítógéppel kapcsolatos tanfolyamok a legvonzóbbak. Ezt köthetik a különböző elsősorban angol-német nyelvtanfolyamok. Ezeket az alapozó kurzusokat, amivel elindultunk, ezt az elmúlt 2-3 évben több mint 1200 ember végezte el. Azt gondolom, hogy ez egy elég jó szám annak bizonyítására, hogy 60 év felettiek igenis szívesen tanulnak és nyitottak az új ismeretek megszerzésére. Ezen kívül sok olyan előadást és tanfolyamot tartunk számukra, amelyre szükségük és igényük van a visszajelzések szerint. Ilyenek a bűnmegelőzéssel, az áldozatvállás elkerülésével kapcsolatos ismeretek, vagy akár a banki ügyintézéssel, vagy a mobiltelefonnal kapcsolatos információk. Olyat, ami szakmákra vonatkozik, ez tervbe van véve, tehát nagyon szeretnénk a kihaló félben lévő szakmákat felkarolni.
Szeretnék látni egy 68 éves frissen végzett vízvezeték szerelőt.
Akár szeretnénk látni mi is egy ilyet. A felkarolt szakmában pont fordítva szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogy olyan időskorúaktól kapjunk segítséget a szakmák felkarolásában, aki szívesen megosztja a tapasztalatát és a tudását a fiatalabb generációkkal, de szeretnénk azt is biztosítani. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos. Tehát a élethosszig tartó tanulás mellett a mi kezdeményezésünkben nagyon szorosan ott van a generációk közötti kapcsolódás, és nagyon fontos az idős önkéntes tevékenység. Mi annak idején elég nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy teret biztosítsunk azoknak az önkéntesen tevékenykedőknek, akik szeretnék akár a saját kortársaikkal, akár a fiatalabbakkal megosztani a tudásukat és a tapasztalatokat. Ezt egy Nagy Itt, Nagy Itt, Nagy Itt nevű projektben dolgoztuk és próbáltuk ki, és ennek keretében vannak különböző olyan angol beszélgetőklubok, de akár a szudokuval vagy a rejtvényfejtéssel kapcsolatos előadások is
számolnak,
melyek elég népszerűek.
Köszönöm szépen Toldi Tamásnak, hogy ezt elmondta nekünk, viszonthallásra.
Csókolom a kezét, minden jót.
Igen, nem csak a rejtvényfejtésről és az angol tanítunk, ami egy nagyon jó ötlet egyébként a tanítás, beszélgetünk, hanem ha visszatérünk a kiinduló példánkhoz, a 84 éves Andrássy Gáborhoz, ugye az agyi kapacitást már megbeszéltük, de a másik unikum ebben az volt, hogy ő elvégzett egy szakot az egyetemen.
Igen. Hát a végső cél azt gondolom kettős az idős oktatással kapcsolatban. Az egyik az, hogy azoknak az időseknek, akik viszonylag anyagilag és egészségileg jól szituáltak, megengedhetik maguknak azt, hogy amit eddig nem tanultak, azokat tanulják, és a műveltségük bővül, ez is helyes dolog. De ennél fontosabb cél az, hogy megpróbáljuk őket a munkaerőpiacon tartani, illetve akik kikerültek, azok valamilyen módon visszakerülhetnek. Most itt ugye nincs könnyű dolog ezzel
kapcsolatban. Hát ez az átképzés, nem?
Hiszen így van.
50 fölötti átképzés.
Mert hogy Magyarországon erre szólamok működnek, de nagyon kevés a gyakorlat. Holott valójában óriási társadalmi szükségszerűség volna az, a doktor úr által is említett általános idősödés jegyében, hogy minél több ember maradjon, minél tovább a munkaerőpiacon, aki még erre képes.
Igen, önnek erre saját tapasztalata is van, mert mesélt, hogy Japánban dolgozott egy ideig.
Igen.
Néz ki ez?
Hát 1994-ben én egy évet Japánba töltöttem, és nagyon érdekes tapasztalat volt az, hogy gyakorlatilag összefügg az ázsiai országokra, egyébként különösen Japánra jellemző igen jelentős társadalmi kohézióval, tehát hogy gyakorlatilag azok az emberek, akik elmúltak 50 évesek, sőt elmúltak adott esetben 80 évesek, a társadalom által megbecsültségnek örvendenek.
Alapkérdés.
Tehát
ugye?
Gyakorlatilag mondjuk a tokiói metróban nem lökik őket jobban meg, mint mondjuk a 30 éveseket. Tehát a lényeg az, hogy ezek az emberek teszik a dolgukat, ami azt jelenti, hogy például a kis rizsföldjeiket a nagy épületeket városon belül kis fogkiparcákban művelik, vagy pedig éppenséggel valamiféle szellemi tevékenységet végeznek, tehát folytatván azt a tevékenységet, amit korábban végeztek, és nagyon fontos az, hogy a megbecsültségük még azt is jelenti, hogy a szakmai tapasztalataikra igény van, tehát gyakorlatilag a fiatal generációk tudják segíteni azt, hogy ők továbbra is hasznosnak érezhessék magukat.
Igen, hát nekem mindig azt mondta valaki, hogy Japánban valaki 60 fölött alapít céget.
Ez nem, nem kizárt, gyakorlatilag olyan magas szintű munkát, hogy tehát én egy idegsebészeti osztályon dolgoztam, és ott például számos olyan orvos volt, aki bőven elmúlt 60 éves, és operáltak, tehát gyakorlatilag azok a finom idegsebészeti műtétek is kiválóan sikerültek, amik 60 év felettiek végeztek.
Jászberény József?
Ehhez képest Közép-Európában különösen, de Európában is egy nagyon súlyos jelenség az, amit a szakirodalom ageizmusnak nevez. Ugye a
korosodás?
Alapú, igen, az age angol korszóból.
Ja, kor alapú diszkrimináció. Hát hogyne.
Ezzel gyakorlatilag nagyon sok területen lehet találkozni, ennek nagyon markáns típusai vannak Magyarországon is, akár az egészségügyben. Sajnos ott is előfordulnak ilyen esetek.
Miért is a bírák 62 éves korban lévő nyugdíjazása?
Igen, de hát ez
az nem egy kor alapú diszkrimináció?
Nagyon erős politikai kérdés, de teljesen
ne, most
igaza
minden
van.
Politikát félretéve.
Teljesen igaza
abszolút.
Van, hiszen például ez egy olyan szakma, egyértelműen ez egy olyan szakma, és tényleg minden politikát félretéve, amelyben minél több tapasztalatot szerez a bíró,
hát annál jobb
ítéletet tud hozni. Igen. Tehát teljesen nonsens, hogy valaki azért, mert 62-ből egy nap elteltével 63 lesz, ő már nem lesz alkalmas arra, hogy meghozza az ítéletet.
De hát ha az egyetemeknél tartunk és a tanításnál, hát hány olyan professzor van, és ezt jobban tudja nálam, hogy 70 éves korában vagy 75 éves korában kötelező neki kikerülnie az egyetemről.
Még rosszabb a helyzet, Ilona, mert az a helyzet, hogy a jelenlegi szabályok szerint szakfelelős valaki 63 éves koráig lehet.
Aztán tehát az egy is bizonyos egy egyetemi szaknak a felelős.
Egy egyetemi
mert utána
megfelelőse,
nem?
Mert utána úgy vélik, bizonyára úgy vélik. Igen. Ez egy kicsit ellentétes mondjuk az Arayos Pagosz görög demokratikus eszméjével, és sok más dolgot lehetne példaként mondani. Tantárgy felelős valaki, már ha 65-70 éves, már akkor szólnak az akkreditációs testületek, hogy hát ez nem olyan nagyon jó, mert nem biztos, hogy végig tudja vinni a szakot. Tehát egy nagyon súlyos, többszörösen egymásra épülő diszkriminációs háló van a magyar oktatásban is. Tehát ezek olyan súlyos dolgok, amelyekről a szakirodalom azt a kifejezést szokta használni, hogy öntudatlan diszkrimináció, mert aki gyakorolja, az még nem is tudja azt, hogy ő diszkriminál, annyira a társadalmi gondolkodás, a társadalmi előítéletekbe beleépül ez a dolog. Hadd mondjak röviden még egy példát. Én tartok egy kurzust a főiskolánkon társadalom létegződése címmel. Ezen a kurzuson fiatal 20 éves nappal is hallgatók vesznek részt, és amikor az időskori szexualitásról beszéltem.
Szexualitásról,
egy nagyon kedves fiatal ember azt mondta, hogy de tanár úr, miért beszélünk erről? Hát, ha 60 éves papa örüljön, hogyha a mellékhelyiségbe ki tud menni, nem, hogy erről beszéljünk. Ez a megjegyzés számomra azért volt jó, mert el tudtam magyarázni, hogy a társadalmi előítéletek milyen erősek, és mi is leszünk 60 évesek, és nem biztos, hogy örülni fogunk, hogyha nekünk azt fogják mondani.
És mint egy nem tehetünk róla, hogy hány évesek vagyunk, ezt ne feledjük el. De visszatérve ugye az általunk említett példára, az illető elvégezte a Moson-Magyaróvári Egyetem mezőgazdaság és élelmiszertudományi karát. Tehát mennyire jellemző ez ma Magyarországon, hogy valaki egy valóságos szakot tud elvégezni, és nem egy tanfolyamon oktatják arra, hogy hogyan ne legyen áldozat, ami az életre valósághoz jó, de semmi köze az oktatáshoz.
Nagyon kevés jellemző, és ami szomorú, hogy nincs erről konkrét nyilvántartás. Tehát amíg Ausztráliában, az Egyesült Államokban hozzáférhető honlapokon letölthető az, hogy hány 50 pluszos, hány 60 pluszos tanul a felsőoktatásban, addig Magyarországra erre nincsenek konkrét nyilvántartások. Általánosságban elmondható, hogy az idősképzés legfontosabb célja az volna, hogy szakokat végezzenek, hiszen a szakok elvégzésével tudnak a munkaerőpiacon hatékonyan elhelyezkedni. Az egy kérdés, hogy valaki egy ilyen önvédelmi tanfolyamot megtanul, mondjuk a rendőrség segítségével, vagy kicsit belekóstol az angol nyelvbe, ezek is nagyon hasznos dolgok, de a végső cél az ez a típusú edukáció lenne.
Igen, nem is azért, hogy új szakmát tudjon kezdeni. Nekem van egy konkrét családon belüli példám, egy nagynéném, aki Svájcban él, és elmúlt már 70 éves, amikor elkezdett összehasonlító spanyol irodalom történetet tanulni. Nagyon jól érezte magát. Számos kortársával együtt jártak oda egyébként. Kis türelmüket kérem. A hírek után folytatjuk Jászberényi Józseffel és Káposzta Zoltánnal.